Ma estének a témája érzelmi zavarok, pótszerek és cselekvések rabságában, ezt a címet viseli. Tulajdonképpen se a pedagógusi, se a lelkészi papírom nem jogosít fel annyira, hogy itt álljak. Inkább azért mertem most elvállalni ezt a témát, mert elég sok szenvedélybeteg családtagom van, főleg az alkoholfüggésből fakadóan 7 alkoholbeteg családtagom van. Többen már nem élnek közülük, és megfigyelhettem rajtuk is, hogy milyen hatásai lehetnek a különböző szenvedélybetegségeknek, és milyen háttere, milyen érzelmi zavarok húzódhatnak meg ezek mögött, a betegségek mögött. Sőt, az utóbbi években kénytelen voltam azzal is szembenézni, hogy én magam is beteg vagyok, nem is egy, hanem legalább 3-4 olyan kényszeres cselekvés és pótcselekvés tart a rabságában, amivel igenis szembe kell nézni. És tulajdonképpen ennek a hátteréről szeretnék röviden szólni ma. 60-70 perc szerintem kevés is, hogy kimerítően lehessen a témáról szólni, de igyekszem összefoglalni azt, amit én eddig felismertem. Nem vagyok se addiktológus, se szakember, se pszichológus, tehát lehet, hogy lesznek olyan információk, amiket majd szívesen veszek én is, meg a többiek is a beszélgetésben, tehát ha valakinek ellenvetése vagy bármilyen egyéb gondolata megfogalmazódik majd a következő 60-70 perc folyamán, akkor kérem szépen, hogy ne tartsa magában. Érzelmi zavarok és kényszeres magatartás formák, vagy magatartások. Tehát ez a mai előadásunknak a témája. Miért fontos az érzelmi zavarokról beszélni? Egy pár gondolatban erről is az első diakoszka segítségével szólnék. Nagyon sokan küzdenek érzelmi zavarokkal. Én azt mondanám, hogy mindenki küzd érzelmi zavarokkal. És ebből fakadóan bizonyos kényszeres magatartás formák rabságában élik, vagy éljük az életünket. A gyógyulás gyakori akadálya az, hogy a beteg szeretne, de nem tud új életet élni. Tehát van motiváció, de nem találja meg a megoldást. Látszólag az életében olyan félelmek és olyan érzések, és ebből fakadó olyan cselekvések vannak jelen, amik megakadályozzák abban, hogy az életét boldogan és teljesen tudja élni. És sokszor csak bizonyos kudarcok, vagy a gyógyulás folyamán, vagy pedig az öngyógyítási próbálkozások folyamán létrejövő kudarcok irányítják arra rá a figyelmet, hogy valami probléma lehet a háttérben. Valami olyasmi érzelmi zavar, amit meg kell keresni, amiért mélyre kell ásni, hogy tudjunk gyógyulni, vagy hogy a beteg tudjon gyógyulni. És általában azért nem beszélünk, vagy beszélnek erről a betegek, az érzelmi zavarokkal küzdők, mert szégyenkeznek. Vagy nincsenek tisztában az érzelmeik és a cselekedeteik közötti nagyon szoros kapcsolattal. Tehát ezért fontos a téma, és még mielőtt bármi elméleti dolog lenne, én 3 életrajzot szeretnék bemutatni, és utána majd rátérek az elméleti részre is. Talán így könnyebb lesz megközelíteni a témát és az érzelmi zavarokat. Egy olyan könyvből fogok szemezgetni, ami még magyar nyelven nem elérhető, az a címe, hogy Never Good Enough, vagy Sosem Elég Jó. Nem sokára kapható lesz a könyvesboltokban is reményeim szerint. Tehát most 3 olyan életrajzot fogunk csak röviden áttekinteni, amiből az érzelmi zavaroknak a mozgatórugóira igenis részben fogunk választ kapni. Egy Melanie nevű hölgy az első eset, akit bemutatnék. Ezek mind megtörtént esetek és megtörtént élethelyzetek. Melanie-nak egy klasszikus alkoholista háttere volt. És odaírtam 3 jellemzőt, kaotikus, kiszámíthatatlan és erőszakos is. A szülei nagyon szegények voltak. Az édesanyja az ebből fakadó szégyentől hajtva hétvégenként bepakolta a gyerekeket az autóba, és elvitte őket a város luxus negyedébe, és mutogatta a házakat, kerteket, autókat. És az édesanyjába beleviselődött a szégyen tudata a szegénység miatt. Olyan mélyen, hogy ez később is, amikor már jobban éltek, egy viszonylagosabb jólétben, akkor is jelen volt az érzés. Nyilván ezt az érzést tovább vitte a kis Melanie is, ő is szégyenkezett. Leterhelt az egész családot ez a szégyenérzet. Senkit nem vihettek haza a gyerekek, pont azért, mert olyan szegényes volt a házuk és a körülményeik. És persze ezen csak rontott az, hogy mind a két szülő komoly alkoholfüggéssel küzdött, amit meg tudtak volna engedni maguknak, azt is elitták. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen érzelmek kavaroghattak ebben a kislányban. De az alkoholizmus az egy olyan előrehaladó folyamat, ami az ő szüleinél is egyre rosszabb méreteket öltött. Melanie az utcára kényszerült. Nem tudta az otthoni feszültségeket feldolgozni, kezelni, ezért inkább az utcán keresse meg a barátait és azokat az embereket, akik elfogadták és befogadták. Amikor nagyvidéken hazament, akkor általában vagy a veszekedéseknek, durakodásoknak a nyomait tapasztalta otthon, vagy a szüleit találta meg önkívületi állapotban, itt-ott a lakásban. Tehát érthető módon nem nagyon vágyakozott a szülei közé, és nem nagyon érezte jól közöttük magát. Ami viszont probléma, hogy neki is valamiből fönn kell tartania az életét, enni szüksége volt. Távol voltak a szülei, mind fizikailag, mind érzelmileg. És hogy megoldja ezt a problémát, hát egy nagyon drasztikus lépéshez folyamodott, eladta magát az osztálytársainak, hogy pénzt keressen az ebédjére. Utálta magát ezért, tehát a meglévő szégyenérzet, ami benne volt, az csak még mélyebb lett, és még inkább lejjebb nyomta őt, de nem volt más választása. Kislány volt, azt tette, ami a legkézenfekvőbbnek tűnt a számára. Persze a családi szégyen, ami már eddig is jelen volt, az még inkább erősödött, a fájdalom nem szűnt, és ezek az erős érzések, ezek az erős érzelmi zavarok, ezek kiáltanak a fájdalom csillapító után. Mivel lehet csillapítani ezeket a fájdalmakat? Ez egy nagy kérdés. Ugye van több lehetőség is. Melanie a rosszabb utat választotta. 16 évesen elkezd alkohollal és droggal élni, de már 5 éves korától a nikotin is jelen van az életében. Mindenféle bűncselekményt elkövet, hogy a szükséges orvosságokat beszerezze, ifjúsági börtöntől kezdve, felnőve mindenféle büntetésvégrehajtási intézetben is megfordul. 9 éven át 2 abortusz, 1 gyereket örökbead, rengeteg destruktív, romboló kapcsolata alakult ki, és hát végül súlyos egészségügyi gondokkal is küzdött Melanie. A történetnek van egy pozitív vége azonban. Egy utolsó kitörési kísérlet során egy olyan terápiás csoportba kerül, ahol segítséget kap. Tehát ennyit Melanie-ról. Egy meglehetősen rossz és romboló háttérből érkezett, és az érzelmi zavarokat viszonylag könnyű nyomon követni. De most hozok egy olyan esetet is, amire azt mondanánk, hogy hát látszólag minden rendben van. Anna egy olyan fiatal lányként növekedhet föl, ahol a háttér viszonylag rendezett. Egy konzervatív, keresztény családban növekszik fel. Nagyon kedves, szerint kislány, mindenféle sérült állatot, meg játékot összegyűjt és gyógyítgatja. Nagyon segítőkész, de egy dolgot nem kap az édesanyjától, elismerést. Bármit tesz, a reakciója az, hogy jó van, ez jó, de tudod te ezt még ennél sokkal jobban is. Megy ez neked jobban is. Egy kislánynak mire van leginkább szükség az édesanyjától? Ez is egy költői kérdés, nyilván szeretetre, elismerésre, bátorításra. Annál soha nem kapta meg igazán abban a mértékben, amiben szüksége lett volna rá. És hát folyamatosan édesanyjának próbál megfelelni, hogy azt a szeretetet kicsikarhassa belőle, ami szükséges a túlélésre, szuper figyelmes lesz. Világ első gondoskodásban minden hangulati rezdülése rögtön ugrik. Csak hogy az édesanyjának örömet okozom, és valami elismerést tudjon kiváltani belőle. De senki nem veszi észre azt a nagyon egyszerű törvényszerűséget, hogy a gondoskodás az tulajdonképpen a saját elhanyagoltságának a tünete, és a szeretet és törődés iránti vágyának a kifejezése volt. És így a család szociális munkása kislányként. Kérdés, hogy ez mennyire egészséges gyerekkorban. És nyilván itt is hát nyomon tudjuk követni azokat az érzelmi zavarokat, amik később mindenféle beteg magatartásformát vezethetnek. Az ő esetében nem az alkohol és nem a drog az, ami elsősorban hangsúlyos problémává válik. Találkozik 19 évesen egy fiúval, aki nagy bajban van. Ő megszokta azt, hogy gondoskodik, hogy segít, és szükség is volt a segítségére. És végre megtalálta azt a lényt, vagy azt a szemét, akit keresett, akit szerethet, akiről gondoskodhat, akinek megbocsáthat mindent. És így tulajdonképpen egy kapcsolat elindul, és ami probléma, hogy figyelmeztetik a gyülekezetben is, hogy ez a férfi, ez nem hívő. Ugye, hogy ő hívő ember volt, legalábbis annak tartotta magát, itt volt egy másik gondolkodásmód és egy másik háttérből jövő ember, ő a figyelmeztetések ellenére férjhez megy, és egy gyermek megszületik nem sokára, és most már 2 emberről gondoskodhat. Ott van egy Colin nevű kislány és a férje is. De nyilván ott volt egy másik program Annában, egy olyan program, amit az értelmében hordozott, ez pedig az, hogy neki hívő keresztényként mindent a Biblia elvei szerint kell tenni, és épp ezért a férjét megpróbálta keresztényé tenni. Azon fáradozott, hogy a férje elfogadja Istent, ahogy ő ezt fontosnak és meghatározónak élte meg az életében, legalábbis úgy gondolta. A férje persze ellenállt, egy idő után elváltak. Egyedül maradt a kicsi Colinnal. És hogy meg tudjon élni Anna, a házában kialakított különböző kis apartmanokat, és ezeket próbálta kiadni, hogy megkeresse a szükséges pénzt. Mások gyerekeire vigyázott, a földszinten üzletet nyitott, És ilyenkor Colin rendszerint egyedül maradt a lakásban, és bezárkózott a WC-be. Tehát az édesanyja távol volt tőle, de mégis búcsúzáskor mi volt a mondat, amit mindig hallott a kis Colin? Ne feledd szívem, te vagy a legfontosabb számomra a világon. Tehát volt egy üzenet, amit itt kapott a kislány, és volt egy, amit itt érzett. A kérdés az, hogy melyik az, ami később az életbe kikerülve irányítja őt. És melyik az, ami irányította az édesanyját is. Nyilván nem az, amit az életlenébe kódoltak, hanem az, amit az érzelmi vákum, az érzelmi zavar idézett elő az életében. Colin apjától fizikálisan volt távol, ugye, mert elváltak a szülei, anyától pedig érzelmileg volt elhagyatott, miközben anyja fűnek fának segített. Mindenkire volt ideje, csak éppen rá nem maradt. Colin apja néha feltűnt, és megígérte, hogy majd később, hogyha majd nagy lesz a kislány, akkor majd többet törődik vele. De amikor már nagyobb volt, akkor az édesapja meghalt, és hát itt volt egy apakomplexus is, ami egyre erősebben sürgette a kislányt. Aztán tovább menve Colin anyja újra férhez megy, tehát Anna talál egy másik társat magának, egy olyan embert, akit már el is tud fogadni, mert gyülekezetbe jár és komoly ember, de ő is egy kényszeres cselekedetnek a rabja, ez nem más, mint a munkaholizmus. Erről majd fogok szólni. Tehát már ketten dolgozhattak, és ketten tehették meg mindazt, amit csak lehetett másokért. Egy iskolában találtak alkalmazást, és a kislány ott volt velük az iskolában, a pad alatt játszhatott, miközben a szülők sokszor éjszakáztak és túlóráztak is, hogy a dolgaikat elvégezzék. Ami probléma volt, hogy tulajdonképpen Colin is és a mostohapja is egy dologért versengett, Annának a szeretetéért. Egy rivalizás alakult ki kettejük között, a színfalak mögött gyakoriak voltak a veszekedések, viszont kívülről, mivel keresztények voltak, ezért egy jó képet kellett mutatni, egy boldog, megelégedett család képét. Persze belül tele voltak érzelmi zavarokkal és feszültségekkel. Colin 17 évesen elkezd drogozni és alkoholt fogyasztani. Bárokban és diszkokban találkozik olyan fiúkkal, olyan férfiakkal, akik kíváncsiak rá, akik szépnek találják őt. Kinek a történetét ismétli Colin? Ez egy nagy kérdés. Illetve kézenfekvő kérdés. A saját édesanyjáit. Talál egy fiút, aki szerelmet valnak, és azt mondja, hogy fontos, hogy megbecsüli őt. Erre volt szüksége kisgyerekkora óta, ezt nem kapta meg. Gondoskodik a barátjáról, de kiderül, hogy megcsalja őt is, és a kapcsolatoknak a keserű vége lesz. Aztán egy csomó olyan kapcsolatot létesít Colin, akikkel ugyanezt éli át. Kiderül, hogy olyan férfiakhoz vonzódik, akik kihasználják, és kontrollálják őt, hogy aztán ott hagyják. Ami közös, mind Melanie, mind Colin, vagy akár Anna esetében, egy pár pont. Ugye az egyik az egy tipikusan romboló háttérben, egy alkoholbeteg háttérből, a másik úgymond egy sokak által jónak mondott háttérből, keresztény szülő, keresztény család, mégis ugyanazt élik át mind a ketten, vagy mind a hárman, beteg családba születnek. Betegek a szülők, érzelmi zavarokkal küzdenek. Mindannyian visszaélést, mellőzést kell, hogy átéljenek. Fizikailag, érzelmileg elhagyatottva élik az életüket, a gyermekkorukat, kiszámíthatatlan és kaotikus körülmények között. A jellemző érzések a magány, az, hogy engem nem lehet szeretni, az ijegység, a félelem. Megtanulják azt, hogy nincs rájuk szükség, hogy tulajdonképpen nem akarják őket, ők nem fontosak. És rákényszerülnek arra, hogy már egész fiatal korukban felnőtté váljanak és gondoskodjanak magukról. És az is sajnos szomorú, hogy mind Colin, mind pedig Melanie addiktív magatartással kezelik a fájdalmukat. Tehát valami, hát itt konkrétan szerfüggéssel, majd fogok szólni még azokról a függési formákról, amik meghatározóak a hétköznapokon is. Majd is olyan még egy harmadik életrajz, Diana esete, ahogy lehet látni a képen, és itt egy anorexiás fiatal lányt szemlélhetünk. 5 évesen már fel kell vállalnia az idegbeteg édesapja ápolását, miközben az édesanyja dolgozni megy. Tehát egy nagy teher van rajta, gondoskodnia kell 5 évesen a saját édesapjáról, és hát arra kell figyelni, hogy vegye be a gyógyszerét, és ne kövessen el öngyilkosságot. Nem hibázhat. Egy 5 éves kislány. Ebben a korban minden normális kisgyerek a gyermekkorát éli meg. Játszik, örül, társai között van. Ennek a kislánynak ez nem igazán volt az osztály része, mert olyan felelősséget pakoltak rá, ami hát csak nem összeroppantotta őt. Ráadásul a szüle egy olyan hideg, ritualisztikus életmódot folytattak, és úgy vigyáztak a rendre, a tisztaságra, a tisztaságmániások voltak, és a pontosságra, ami hát tényleg beárnyékolta a hétköznapjaikat. Például a szülők nagyon foglalkoztak a külsejükkel, és ennek érdekében például szigorú diétákat folytattak, fegyelmezték önmagukat. És hát ami Dianában lecsapódott, az az volt, hogy amikor először megemlegetik, vagy felemlítik, hogy a kis Diana kisé pufók, azonnal elkezd egy szigorú diétát elindítani. Tehát ekkor még kislány. És egy 8 éves kislány, amikor elkezd szisztematikusan éhezni, az nagyon hát drasztikus következményekkel járhat. Tehát 8 évesen természetes, hogy a kislány még kicsikét pufókabb, és hát épp akkor kezd alakulni az alkata. Hát ő szisztematikusan már éhezik és koplal, néhány hónapon belül kórházba is kerül. Pont azért, mert hát kényszert táplálni kell, vészesen elkezd fogyni. És 20 évvel később már úgy néz ki, mint egy holokauszt túlélő, láthatók az adatok, 165 centi, 37,5 kiló, mentálisan instabil, fizikai nemi fejlődésre megtorpan, kialakul az úgynevezett Peter Pan szindróma, képtelen gyermeket kihordani, és már 20 sok éves, és hát nyilván hát óriási feszültségek halmozódtak fel benne. Terápiára kerül ő is, mint a többiek 28 évesen, és fölteszi a kérdést, hogy miért tettem ezt magammal. Soha nem leszek normális, soha nem mehetek férjhez. A szüleim akarták, hogy egyek, mert elmondták számtalanszor, de én mégis jobban tudtam, én mást akartam, mondja Diana, és önmagát vádolja ezért a helyzetért. Most folytatném azt a kérdést, föl is teszem, hogy mennyiben tudjuk elítélni ezeket az embereket. Mennyiben voltak ők felelősek azokért az érzelmi zavarokért, amik kialakultak az életükben. Vagy mennyiben tudunk rájuk követ dobni azért, mert valahogy a sok-sok fájdalmat, amit át kellett élni, valahogy tombítani próbáltak különböző hát, függési formákkal, mert ezek függési váltak számukra. Nyilván nem nagyon. Mi a kényszeres magatartás? Az érzelmi zavarokról csak röviden szóltam. Valaki a csoportban, a terápiás csoportban így szólt Dianához, nem tehetsz róla. Nem a te hibád, amit tettél, az egy választás nélküli cselekvés volt. Ezt lehet elmondani Melanie és akár Colin vagy Anna esetére is. Egy kísérletnek sokszor nincs választása. Azt teszi, ami épp kéznél van, úgy próbálja meg megoldani a helyzetet, ahogy épp tudja a kisgyermek fejével, viszont ez nagyon sokszor hát problémákat szül a későbbi életében. Miért tett így? Nem tudhatott volna jobb megoldást találni? Nem engedelmeskedhetett volna a szülei parancsának, hogy egyen többet? Nem, mert olyan érzelmi zavarok voltak az életében, amit gyógyítani kellett volna ahhoz, hogy aztán az élet gyakorlata is egészségessé válhasson. Mindhármuk problémája. Ezt most felolvasom szó szerint. Társadalmi, erkölcsi, értelmi szinten mind tudtak volna jobbat ezek a fiatal nők vagy asszonyok. Diannak táplálkozás tudományi diplomája volt. Mindent tudott, de haldokott az alultápláltság miatt. Keresztény családban felnőve Colin tudta, hogy nem szabad alkoholt fogyasztani, de jól akarta magát végre érezni. Melanie gyötrelmei, az érzelmi kín, a fizikai gyötrelme, amit átélt, amikor prostituálta magát, szörnyű volt, de kellett a pénz ebédre. És ahhoz nyúltak, ami az épp tudtak, és hát ez szépen lassan tönkretette őket. Az addikció kialakulásáról egy pár gondolat. Itt egy érdekes szemléltető kép van, érdemes megfigyelnünk és kicsikét kielemeznünk. Ugye a középpontban láthatjuk az alkoholt és fölötte az alkoholbeteg családfőt, és mellette az édesanyját, aki hát látható konfliktusba keveredik vele, és egy elég komoly hát feszültség ott hát épp zajlik. Nézzük meg a gyerekeket, mit csinálnak. A kislány befogja a fülét, a kisfiú próbálja elfoglalni magát, de ő is felnéz. Nyilvánvalóan nem szívesen vannak jelen. Ami kérdésként felmerült bennem, hogy a kislány miért nem fogja be a szemét is? Vagy miért nem vonulnak el? Nyilván hát fájdalmas szemlélni azt, ami történik. Azért, mert szeretik a szüleiket. Ragaszkodnak hozzájuk. Nekik még nincsen más az életben. Nekik a szüleik azok, akikre támaszkodnak, akiktől elvárnak a szeretetet, a törődést, a bátorítást, ami minden embernek, minden kis embernek, minden cseperedő emberkének hát alapvető szükséglete ahhoz, hogy az élete normális kerékvágásban elindulhasson. És idézek megint csak a könyvből, amit már említettem. A gyermek sérül, ha valami úgy avatkozik szülei életébe, hogy azok többé nem tudják szükségleteit kiszolgálni. Ha megtagadják tőle az életfontosságú gondoskodást, megtorpan kicsi énjének a fejlődése. Fájdalmas, megszállott, addiktív családi körülmények között megtanulja az önpusztító magatartás ABC-jét azáltal, hogy szemléli a hozzá legközelebb állókat, amint destruktívan cselekednek és egymáshoz diszfunkcionálisan viszonyulnak. Ilyenkor tanul alkalmazkodni, mégpedig ahhoz, amit példaképei cselekednek. A valóságot kerülni, érzelmeket ápolgatni, menekülni, elszigetelődni, haragudni, hibáztatni, kontrollálni és követelőzni. És még lehetne sorolni. És a legfontosabb mondat a végére maradt, nem fejleszt felnőtt szociális képességeket. Valójában ő már igazi függő, csak még vár a szerre. És ezt megfigyelhető, hogy minden olyan fiatal embernél, aki érzelmi zavarokkal küzdik, és egy ilyen beteg háttérből érkezik a világba. Mi alakítja a jellemünket? Most egy kis elmélet következik az életrajzok után. Két dolog, ami minden gyermek számára fontos. Eddig már végül is el is mondtam. Az egyik nyilván a szeretet. Mi lehet a másik? Itt most nyugodtan kicsit interaktíva tehetjük ezt az alkalmat. Tehát mi az, ami szereteten kívül minden gyermeknek eszméletlenül fontos? Biztonság. Igen, törődés. Bizalom. Igen, dicséret, elismerés. Elfogadás. Játék, nagyon fontos. Nyilván én nem ezeket akarom hallani, azért várok még. Mit segít ez a kis ábra talán? Mi az, ami fontos még?
Formálás.
Igen, formálás. Mi által? Mi által formál a szülő leginkább? Tessék? Példamutatás, így van. A példa, a minta. Egy gyermek általában nem azt viszi tovább, amit mondanak a szülei. Pláne akkor, hogyha amit mondanak, az ellentétben áll azzal, ahogy élnek. Hanem azt, amilyen mintákat lát a szüleitől. Nem tudom, ki élte már át a jelenlévők közül azt, hogy elhatározta azt, hogy márpedig én, hogyha felnövök, nem fogok úgy viselkedni, mint a szüleim. Ebben és ebben a dologban. Aztán mégis azon kapta magát, hogy ugyanolyan dolgokat tesz, mint azok, akik fontosak voltak számára valamikor, de aztán esetleg, hát, ha nem is megutálta őket, de elítélte azt, amit tesznek. Ez egy tipikus probléma, és meg lehet figyelni magunk, hogy a minták azok igenis nagyon meghatározó szerepet töltenek be az életünkbe. Majd egy pár ilyen beteg mintáról is szeretnék szólni. Tovább megyek. A pszichoanalitikusok mondják, de ez mindenképp igaz, és ebben megegyeznek, hogy az első 7 év az az egyik szülővel való kapcsolatunk szempontjából meghatározó. Melyik ez a szülő? Az édesanyja, így van. Tehát ebben a korban rendkívül meghatározó. Én hoztam egy pár képet is. Csak azért, hogy gondolkodjunk el azon, hogy én remélem, hogy minél többünknek vannak ilyen emlékképe az édesanyával való kapcsolatából, az első 7 évéből. Ilyen meghitt és szeretetteli pillanatok, amikor együtt játszottak, amikor egymáshoz bújtak, amikor tényleg volt egy olyan fajta kötelék kettőjük között, vagy akár meg is van még, az a legjobb, ami tényleg egyfajta érzelmi biztonságot és segítséget jelentett számára ebben a korban. Akinek nincsenek ilyen emlékképei, az bizonyos, hogy érzelmi zavarokat most is hordoz magában. A második 7 év értelemszerűen a szakemberek szerint az édesapa és a gyermek kapcsolata szempontjából meghatározó. Itt is hoztam egy pár képet, hogy bemutassam ezt. És amire szeretnék részletesebben kitérni, az, amit úgy neveznek a szakemberek, hogy szkriptek vagy forgatókönyvek. Nem tudom, erről ki hallott már, vagy ki nem. Én most a nagyon nagy vonalakban szeretnék erről szólni. Akit érdekel komolyabban a témának, ajánlom Eric Bernének a Sorskönyvek című munkáját, a Lélekkontroll sorozatban kapható, vagy akár az Emberi játszmák című könyvét, ugyanebben a sorozatban kapható ez is. Tulajdonképpen azt mondják a pszichoanalitikusok, hogy a szülők olyan mintákat adnak a gyermekeknek, olyan szkripteket vagy forgatókönyveket, amelyek a későbbi életükre hatnak, ilyen végzetszerűen. Sokszor a pozitív ösztönzéseinket és vágyainkat, ezek a forgatókönyvek, amiket viszünk magunkkal, ezek gátolják, és ezért rengeteg feszültség felhalmozódhat a későbbiekben. Szeretnék egy-két ilyen forgatókönyvet bemutatni egy-egy életpéldával szemléltetve, de még mielőtt erről szólnék, azokról a pozitív ösztönzésekről szeretnék tényleg csak Eddie Jakocka segítségével egy pár gondolatot mondani, amik mindannyiunk életében jelen vannak. Mik ezek a pozitív ösztönzők? Mindenki szeretne, ha nem is tökéletes, de lehető legjobb lenni bizonyos dolgokban. Mindenki szeretne erős lenni, legalábbis bizonyos életszakaszokban. Mindenki szeretné szeretni a többi embert. Nem okozni fájdalmat, keményen dolgozni, elérni bizonyos célokat, amiket maga elé lefektet. Ezek a pozitív ösztönzők is még lehetne sok diakoszkán keresztül ezeket is szemléltetni, de jönnek azok a bizonyos sorompók, amik aztán ezeket hát gátolják. Egy pár ilyen sorompót elmondanék. Ilyen rövid tőmondatokkal jellemzik a szakemberek. Ne élj! És most konkrét életpéldákat hozok. Van egy közeli barátom, egy katolikus fiú, aki egy olyan háttérből érkezett, hogy édesapja tulajdonképpen nem volt. Az anyukája egy rockkoncerten esett teherbe az édesapától, akinek persze nem kellett a gyermek, de elhagyta ezt a fiatal lányt, vagy leányanyát. És ez a fiú, ez már gyerekkorától megkapta, hogy ha ő nem született volna meg, akkor nem hagyta volna el az édesapa. Hogyan csapódik le ez egy gyermekben? Úgyhogy ha én nem lennék, akkor az édesanyám boldogabb lenne. Ez a fiú most olyan 165 kiló, kényszeres evéssel próbálja a problémáit orvosolni. Egy nagyon erős apakomplexusa van, és még más függése is, ami nyilván nem tartozik ilyen nagy plénum elé. De megdöbbentő az, hogy micsoda érzelmi zavarok halmozottak fel benne. Ez az egyik legdrasztikusabb forgatókönyv, amit a szülőktől kaphat valaki. Aztán itt van még egy-két ilyen konkrét forgatókönyv, ne legyenek érzelmeid. Legtöbbször azokban a családokban forgatókönyv ez a fajta script, ahol a szülők bizonyos érzelmeket nem tudnak megélni. Például örömet. Mondtam ezt a Diana esetét, amikor a szülők ritualisztikusak és hidegen, tárgyilagosan élik az életüket, nincsenek baráti kapcsolataik, nem fejezik ki az érzelmeket, a testi érintés, a mosoly, az egyéb kifejezési formák szintjén sem. Épp ezért egy ilyen családban felnővő gyermek szintén nem fog tudni érzelmeket továbbítani. De ez lehet fordítva is, amikor a szülők természetellenesen vidámak, és látszólag minden csak buli az életben, és a gyermek az nem tanul meg feszültségeket feldolgozni és hordozni, mert azt lát a szülőtől, hogy ők is túllépnek rajta. Szépen magában nyomja ezeket a feszültségeket, problémákat, és később valahogy ki kell engedni a szelepet és a gőzt. Vagy itt van ez a ne légy boldog, elnevezésük is forgatókönyv. Egy másik ismerősöm, egy lány ismerősöm, ő is közel 30 éves, úgy született egy olyan családban, hogy második gyermekként a nővére egyfajta szellemi fogyatékossága jött a világra, középsúlyosan, tehát nem nagyon súlyosan, de önmagát nem tudja ellátni. És bármilyen eredményt elért, az édesanyja mindig felsóhajtott, hogy hát de jó neked, bezzeg szegény nővéred, soha nem tudja ezt majd elérni. És hogy megfeleljen, mindenben tökéletesen teljesített. Az általános iskolában végig kitűnő volt, középiskolában végig kitűnő volt, elvégezte a zeneakadémiát, a legjobb tanár az iskolában, ahol tanít egy középiskolában, Pécsen, de értéktelennek látja magát, nem szerethetőnek. Pedig egy nagyon kedves és nagyon szerethető ember, de ne légy boldog forgatok, hogy igenis meghatározza az életét, ezzel szembe kell néznie. Ne közelíts senkihez, tarts három lépés távolságot. Nem tudom, ki ismer, vagy ki tapasztalja magában azt, hogy nehezen tud kapcsolatokat kialakítani emberekkel. Nehezen természetes, egyfajta görcsel éli a társadalmi kapcsolataiban az életét, pont azért, mert otthon is ezt élte meg. Nagyon valószínű. Aztán egy pár sorompó még. Egymásnak az ellentétei, ne légy gyermek, vagy soha ne légy felnőtt. A ne légy gyermek szkriptet szokták az idősödő szülők a gyerekeiknek átadni, akik mondjuk már nem tudnak leülni velük játszani. Vagy azokban a családokban, ahol konkrét szenvedélybetegség van, tegyük föl a férje alkoholbeteg, az édesanyja megteszi a legidősebb fiút családfőnek. Nincs ideje gyermekként élni az életét. Túl hamar kap felelősségeket, olyan terheket, amik agyon nyomják. Vagy soha ne légy felnőtt. Amikor egy gyermek, vagy felnőtt férfi, vagy akár aggasztja, még mindig élő édesanyjától kér tanácsot, mert nem képes önmagától döntéseket hozni, mert belekényszerítették egy ilyen szerepbe, nem hagyták felnőni. Még egy-két romboló szkript. Te vagy a legjobb. Te sosem veszíthetsz. Azokban a családokban megfigyelhető ez, ahol például a családfő vagy a családanya a saját elveszett vagy elvesztegetett éveit vagy ambícióit, amit nem tudott kiélni, a gyermekében próbálja meg viszont látni. És azt mondja, hogy te a legjobb vagy. Te soha nem veszíthetsz. De senki nem lehet egyszerűen a legszebb, a legügyesebb, a legokosabb, És ebbe bele lehet roppanni. Később is az ilyen háttérből érkező gyermek próbál teljesíteni, de nem tud. És egy után feladja. Belemenekül valamilyen szerfüggésbe. De ennek az ellentétje legalább ugyanilyen romboló, ha nem rombolóbb, amikor a szülő azt mondja a gyereknek, hogy úgysem tudod megcsinálni. Nem is érdemes belefogni ebbe, vagy abba, vagy amabba. Majd én megcsinálom. És így lesonnálja a gyermeket. És ha valaki ilyen háttérből jön, lehet, hogy sokkal magasabb az IQ-ja, mint egy másiknak, aki mondjuk egy egészségesebb háttérből jön. A kettő közül melyik fogja tudni elvégezni ugyanazt a feladatot, hogy elé teszik? Nyilván az, aki kapott bátorítást, szeretetet, elismerést. Akit pedig így neveltek, az hozzá sem kell sokszor. Mert azt mondja, hogy úgysem, hogy úgyis értéktelen vagyok. Aztán egy nagyon szomorú szülői magatartás. A te érzelmeid nem fontosak, csak én számítok. Amikor egy gyermek nem élheti meg a saját kis érzéseit, örömeit, mert a szülőre kell ráhangolódnia már egész kicsi korában. Akit egyébként érdekel a téma, még egy könyvet ajánlanék. Ezt most el is hoztam magammal. Mérgező szülők, ez a címe. A Lélekkontroll sorozatban kapható bármelyik nagyobb könyvesboltban. Elég kimerítően él ez a Susan Forward nevű hölgyemben a témában. És a cím is elég találó, mert ezek a szülők szépen lassan megmérgezik a saját gyermekeiket. Aztán még egy pár ilyen sorompó, ez már nem annyira pusztán a szülőktől jön, hanem abból fakad, hogy vannak beilleszkedési helyzetek az életünkbe, mindenkinek. Amikor egy új szituációba kell beilleszkedni. Fiataloknál most mondok egy pár ilyet, új közegbe kerülés, költözködés, iskolaváltás. Egy közeli családtag elvesztése, megint csak egy új helyzetet teremt egy fiatalember életében, egy szerelmi csalódás, egy általunk fontosan tartott ember bukása, vagy a benne való csalódás. Ez mind olyan szituációk, amikor érzelmi zavar alakulhat ki bennünk, és hogyha eleve beteg volt a hátterünk, akkor ezekre a beilleszkedés helyzetekre sokkal drasztikusabban reagálhatunk. Szóval nyilván, ahogy éljük az életünket, újabb és újabb beilleszkedési helyzetekbe találjuk magunkat, például egy munkahely elvesztése. Nőknél például tipikusan nagy probléma szokott lenni, amikor kirepülnek a gyerekek, vagy jön a klímax. A férfiatal, amikor azt érzik, hogy nem képesek annyit elvégezni, mint tudtak korábban. És ezek az élethelyzetekkel meg kell küzdeni. És ha eleve nem egészséges a személyiségünk, akkor ezt nem fogjuk tudni egészségesen hordozni. És valami pótszernek a szerepe az életünkben felnő, vagy felnőhet. Nem beszéltünk még a harmadik hét évről. Visszatérek, ugye volt az anya, gyermek kapcsolat, volt az apa-gyermek kapcsolat. A harmadik hét évben a társak szerepe meghatározó. Ez az időszak a személyiség kiteljesedésének a korszaka, bár azt hiszem, hogy még 21 év fölött is jócsán alakul a személyiségünk, de hogyha valakinek nem volt egy egészséges szülőképe, édesanyaképe, édesapaképe, akkor a harmadik hét évben a társak szerepe igenis meghatározó. És a rossz társaság sokkal inkább elvihet egy ilyen fiatal embert. Ha viszont egészséges az első 2x7 év, akkor sokkal kevésbé lesz meghatározó az, hogy milyen közegbe csöppen valaki. Még akár rossz közegbe is csöppenhet. Én próbáltam a képeket szemléltetni egy jó és egy rossz közeget. Elég didaktikus, elismerem, de mégis talán kifejező is szemlélteti azt, ami meghatározó lehet egy fiatalember életében. De mi alakítja a jellemünket? Nem szóltam itt arról, amit mindenki magával hoz a genetikája, a génállománya. Aztán itt szóltam a háttér és mintaszerepéről, viszont ami mindenkinek már a saját felelőssége, ez azok a döntések, azok a cselekedetek, amik visszahatnak a jellemünk alakulására. Tehát bármilyen romboló, bármilyen destruktív vagy diszfunkcionális háttérből jövünk, van lehetőségünk arra, hogy mélybe nézzünk, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen érzelmi zavarok vannak az életünkben, és próbáljunk gyógyulni. Erre mindenkinek szüksége van. Én hoztam ide egy igeverset a Bibliából, Ézsaiás könyvében olvasok ezt, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen. Úgy volt, hogy a csupa seb és dagadás és kelevény, amit ki sem nyomtak, be se kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Tehát a Biblia állítása szerint mindannyian valahol betegek vagyunk. Ezt úgy fordítom, hogy mindannyiunknak vannak érzelmi zavaraink. Egyikünk sem érkezik olyan családi háttérből, ahol minden tökéletes lett volna. Egyikünk sem érte, hogy az életét ott ne lett volna legalább egy vagy kettő olyan törés, amit nehéz volt feldolgozni az életében. A függőségeknek tulajdonképpen három nagy csoportja van. Ezekről szeretnék most, ha rövidebben is, de lényegetörően szólni. Vannak a szerfüggések, ezt mindenki jól ismeri. Ettől hangos a sajtó. Vannak a viselkedési függések, na ez már sokkal kevésbé ismert csoport, és vannak a kapcsolatfüggések, amik ugyanolyan rombolóak. Erről a háromra szeretnék röviden szólni, legrövidebben az első pontról, mert mindenki jól ismeri a szerfüggéseket. Ugye mik ezek? Soroljuk fel. Drog? Alkohol? Nikotin? Igen. Gyógyszer? Koffein? Így van. Körülbelül ez az öt legnagyobb csoport. El is hangzott minden, amit én így be tudok itt ezen a kis dián mutatni. Alkoholfüggő az országban egyébként olyan a becsült adatok szerint 1.300.000 van, tehát nem kevés, a népesség 13%-a, és ha csak családonként mondjuk két gyermeket adunk hozzá egy-egy, vagy két családtagot egy alkoholbeteghez, akkor egy olyan szám jön ki, ami majdnem 4 milliót tesz ki az országban. Ez azt mutatja, hogy minden családban van legalább egy alkoholbeteg. Most csak azért kérdezem, mert kíváncsi vagyok, tegye fel a kezét az, akinek a családjában nincs abszolút alkoholbeteg. Ez nagyobb család is lehet. Jó? De azért örülök ennek. Az arány az úgy alakul, hogy az én családomban van mondjuk 7 is, tehát heten letehetnék a kezüket. Tehát valahol egy sincs, de valahol jóval több. A kábítószerfüggők száma Magyarországon olyan 100.000 főre tehető, ez egy fölfelé becsült szám. A gyógyszerfüggőről nincs adatom, de nagyon sok ember gyógyszerfüggő. Ugye a gyógyszeripar az a második legnagyobb iparággal a fegyverkezés után, és a legnagyobb üzlet azoknak a gyógyszereknek a szedése, amiket egy életen át kell szedni. Tehát erre rá is játszik a társadalom sokszor. Nikotinfüggők nem tudom hányan, illetve tudom, az olyan 3,5 millió Magyarországon, 3,2-3,5 millió a száma a nikotinfüggőknek. A koffeinfüggőkről nincsen adatom. Tehát szerfüggő ember rengeteg van az országban. Jöjjenek a viselkedési függések, itt egy párat szeretnék, illetve hát megint csak nem a teljes igényeivel, de egy jó párat felsorolni. Vannak az evési függések. Ugye ennek a drasztikusabb változata az anorexia, meg a bulimia, meg a kóros kövérség, az obezitás. Itt ezekről nem akarok jelentősen szólni. Nyilván itt a táplálkozás az olyan szerepet tölt be, mint mondjuk egy alkoholbetegnél az alkohol, egyfajta feloldódás vagy feszültségoldás a szerepe. De azért vannak az evési függésnek is megbúvóbb, finomabb formái, például édességfüggés, vagy szénhidrátfüggés. Az igenis jellemző nem kevés emberre. Vásárlási függés. Na, sokan nem gondolhatták volna. De a vásárlásnak is van egyfajta, hogy is mondjam, lelki hatása. Egy olyan mechanizmusa, ami az emberrel elfekteti a pillanatnyi problémáit. Ezért van az, hogy, és ez nem kell nagy pénzűnek lenni, lehet járni a turkálókat is, vagy az antikváriumokat, vagy mindig csak épp kicsit újítani a gépparkon, vagy a mobiltelefonon, vagy bármin, vagy csak elmenni és körülnézni, és a vásárlás izgalmában járkálni itt-ott-ott. Tehát a vásárlásnak is lehet egy olyan függő szerepe az életben, ami igenis meghatározó lehet, vagy meghatározó örömforrás. Nagyon jellemző a tévé. Most megint egy kérdés, azt tegye fel a kezét, akinek otthon a háztartásában, vagy a szüleinél nincsen tévé. Na, örülök, hogy ezt is lehet látni, ez tizen belül van. A tévé egy kézenfekvő függési forma. Én például ezt bemerem vállalni, én tévéfüggő vagyok. Úgy vettük, hogy most nincsen tévé otthon. Erre mondhatja bárki, hogy hát ez így könnyű. De nyilván tudom, hogy nekem ez egy kéznél levő menekülési útvonal. Gyerekkoromtól fogva problémákkal küzdöttem, volt alkohol a családban, elmenekültem a valóság elől. Csak bekapcsolom a tévét, és a valóságban rögtön bemondok egy másik, úgymond, képzelt valóságba. De itt nem én vagyok a főszereplő, sododok az eseményekkel, és el tudok feledkezni a gondjaimról. Hát nem véletlenül, hogy a Magyarországon az átlag tévével rendelkező ember 4-5 órát tévézik, és olyan 5-10 percet beszélget a családtagjaival. Nem is gondolnak, hogy hány embernek függése a tévé, a sorozatok. Rengeteg embernek. Aztán, ugye itt van a számítógép, ami szintén függési forma lehet az életben. Igen, próbáltam kicsit oldani a feszültséget a jópofa képekkel. Most megint csak egy kérdés, ki az, aki még soha nem éjszakázott a számítógép mellett? Na, ezt jó látni, de akkor a csapat másik fele az már megtette. Ugye ez, mi az, ami számítógéphez kapcsolódik? Ugye az internet, vagy az internet függés. Ez ugyanolyan veszély, mint bármi más az életben. És az interneten keresztül nagyon sok mindenre rá lehet kattanni. Akár a játékra, akár a cybersexre, a szexualitásra, és rengeteg minden másra. És az ember az tulajdonképpen elmagányosodik. A függő emberekre, ezt kivétel nélkül jellemző, a függő emberek elmagányosodnak. Ide lehet a szexfüggést is venni, egyre több ember problémája. Az interneten keresztül terjedő szexualitás iszonyatos méreteket ölt. Én a Google-on rákerestem a szex szóra, most már majdnem 6 millió találatot adott ki. Tavaly decemberben még csak 3 millió valahány százezernél járt. Tehát iszonyatos mennyiség az adat, ami elérhető az interneten keresztül. És nyilván a fiatalok most sokkal inkább ki vannak ennek szolgáltatva, mint mondjuk voltam én ebben a korban, amikor az internet még alig volt elérhető. Nem, hogy mindenhol PC lett volna otthon. Még egy-két ilyen viselkedési függés. Munkaholizmus. Workaholic, ez az angol szó. Amikor az ember a munkájába menekül. Nyilván ez az a függés forma, amire az emberek büszkék. Vagy amit a legkönnyebben bevállalnak. Én munkaholista vagyok. És azt nem mondják, hogy mondjuk én alkoholista vagyok, mert az olyan szégyenlivaló, meg sokkal látványosabban öl. De a munkaholista nem szorgalmas ember. Becsapja magát. A munkaholista menekül a munkába. És itt van megint egy kép, amin lehet, hogy mosolyogni fognak a jelenlévők. Egy munkaholista mellékhelyisége. A munkaholista tulajdonképpen nem képes megélni a kapcsolatait egészségesen, mert a munka tölti ki az egész életét. Az összes szenvedélybeteg, az összes érzelmi zavaros ember egy területen lepleződik le a legjobban. Mi ez a terület? A családi kapcsolatai. Tehát ott lepleződünk le mindannyian, tegyük fel magunknak a kérdést, mennyire egészséges a kapcsolatunk azokkal, akik a legközelebb állnak hozzánk. Akik látják nem csak a jó arcunkat, hanem a legrosszabbat is. Mennyire vagyunk kiegyensúlyozottak. Mert minden szenvedélybeteg itt lepleződik le. Indulatfüggők. Azok az emberek, akik a feszültségeket, amik naponként vagy akár óránként felhalmozódnak, úgy adják ki, hogy káromkodnak egy nagyot, összevesznek valakivel. Vagy ki kell adni a feszültséget magukból, és az indulataikat nem tudják kontrollálni. Szeretnék, de nem megy. Gyorsítok. Különböző gyűjtőszenvedélyek, amik ugyanígy betegségé válhatnak. A játékfüggés. Nem csak az interneten keresztül, hanem konkrét formában, játékteremben, kaszinóban, bármilyen módokon. Tehát ennek rengeteg formája van. Ugyanolyan függésé válhat. Aztán röviden még egyéb is, vallásfüggést is ide lehetne sorolni. Amikor valaki úgy menekül egy vallásba, úgy menekül egyfajta pótcselekvésbe, hogy az igazán az életét nem változtatja meg, de mégis kell valami, amivel a fájdalmakat csillapíthatja. Adrenalinfüggők. Amikor az adrenalin felhalmozódása kelt egy örömérzést a szervezetben, erről is lehetne szólni, most nem akarok hosszabban. Sportfüggők, vagy úgy, hogy sportrajongással bújják az újságokat, a tipmixet, a tévét, mindent, elmennek közvetítésekre, vagy úgy, hogy aktívan sportolnak, ez is függésé válhat. Regényekbe, könyvekbe, újságokba menekülés, ez mind-mind válhat kórossá, mind-mind válhat viselkedési függésé. És akkor szólnék röviden a harmadik csoportról, a kapcsolatfüggések csoportjáról. Itt három konkrét függési formát szeretnék kiemelni, az egyik a társfüggés. A társfüggő az, aki nem egy konkrét szertől függ, hanem egy másik embertől. Én például társfüggő vagyok, ezt tudom bevallani még könnyen a tévéfüggésem mellett, szenvedélybetegek között nőttem föl. A társfüggő az a személy, most nagyon röviden és nagyon egyszerűen fogom felvázolni, aki megpróbál egy másik embert megváltoztatni. Segíteni akar a jobb útra térni, és ő tulajdonképpen nem képes ebben az erőfeszítésében eredményeket elérni, mert a másik, ha időnként mutat is valami haladást, minduntalan visszaesik. A társfüggőnek nincsenek saját gondolatai, saját érzései, de teljesen a másik ember köti le az ő életét, és gondolatait, és érzelemvilágát. És az a jellemző a társfüggőre, aki az alkoholbeteg, vagy a bármilyen szenvedélybeteg mellett él, hogy szépen lassan tönkre megy a szenvedélybeteg is, meg ő is mellette. És ha még gyerek is van a családban, akkor a gyerek is egy csomó érzelmi zavart magába szív. Kényszeres segítő. Ilyen volt például Anna, aki ugye a szeretet hiányát próbálta pótolni azzal, hogy másoknak segített. A kényszeres segítő egy olyan embertípus, ebből is sok van, nagyon sok az országban, aki a saját problémájáról úgy akar megfeledkezni, hogy másoknak segít. Abban nyer kielégülést, hogy hasznosnak érzi magát a másokkal való foglalkozás révén. Nagyon sok kényszeres segítő található, különböző szociális szakmákban, szociális szférában, a pedagógusok között, a tanárok között, az orvosok között, a különböző mentálhigiénész szakemberek között. És ami megdöbbentett engem, hogy pont ezekben a szakmában lenne a legnagyobb szükség arra, hogy szűrjenek. Hogy megvizsgálják, hogy mennyire beteg, vagy mennyire egészséges az ember, aki egy ilyen pályát választ, nincsen szűrés. És a beteg emberek tovább viszik a betegségeiket, és kényszeres segítő módjára élik az életüket, és tönkre mennek ők is, meg mások is körülöttük. Aztán van még egy fajta kapcsolatfüggés, ez a szerelemfüggés, én így próbáltam ezt összegezni, amikor valaki nem egy másik emberbe szerelmes, hanem magába a szerelembe. Abba az érzésbe, abba a rózsaszín ködbe, ami rátelepszik, annak az örömében él az életét, hogy amikor egy kapcsolat már kiüresedik számára, akkor keres egy másikat, amiben megint kielégülést találhat. És figyeljük meg, hogy a fiatalok például, most felnővő fiatalok milyen gyakran váltogatnak kapcsolatokat. Mennyire jellemző az, hogy egy fiatal ember mondjuk 20 éves koráig csak egy párkapcsolatot létesít valakivel. Nagyon ritka. Szinte úgy kell keresni nagyítóval. Ez is válhat függési formává. Most nem szeretném tovább részletezni, majd még lesz lehetőség ezekről beszélgetni. A kialakulás fázisairól szeretnék röviden szólni. Hogyan alakul ki egy érzelmi zavarral küzdő embernél a függés? Legyen az egy szer utáni függés, legyen az egy viselkedésforma utáni függés, vagy legyen az egy kapcsolat függése. Itt ezen a kis grafikonon három szint látható, viszintesen a fájdalom szintje, a normális élet szintje és egy eufória öröm szint, és ott látható, hogy hogyan lenki ez a kis amplitudó. Az első fázisban az érzelmi zavarokkal küzdő tanulja a hangulatinkapozást. Rájön arra, hogyha felhajt egy pohár bort, vagy mit tudom én, megeszik egy pár kanál édességet, vagy elkezd segíteni valakinek, akkor jobban érzi magát a bőrében. Tehát tanulja ezt a hangulatinkapozást. Egyébként annyira nem érzi jól magát, de hogyha bármihez nyúl, akkor jobban érzi magát egy picikét. A második fázisban már tudatosan keresi ezt, mert rájut, hogy ez működik az életében, hogy ez bevált. Ha már bevált, akkor miért ne használjam ezt a lehetőséget arra, hogy még jobban érezzem magam a bőrömben. Úgyis olyan sok problémám van. A harmadik fázisban már belemélyed ebbe a hangulatingadozásba, és lehet látni, hogy már nem csak az eufória úgymond elérhető vezetni az emberet, hanem komoly fájdalom is kezd kialakulni, és egyre mélyülni. És a negyedik fázis a legszomorúbb, amikor már a szer, vagy a viselkedésforma, vagy a másik ember, az ahhoz kell, hogy normálisnak érezze magát az illető. Nincs már öröm, nincs már eufória. Túlélés van. Valahogy túl kell élni. És ehhez kell a szer, kell a viselkedésforma, kell a másik ember. Ha nincs, akkor jönnek a dühromok, a problémák, a feszültségek, vagy egy másik függési formának a keresése. Nagyon sokan éljük úgy az életünket, hogy nem csak egy függési formánk van, hanem kialakulnak keresztfüggések. Ezekkel szembe kell nézni. A szenvedély keletkezése. Most egy svájci orvostól szeretnék idézni, akit Theodor Bovénak hívnak. Ilyen kis füzetkéjel kapható, talán majd lehet beszerezni a következő alkalomra ebből, legalábbis remélem. A következőt írja, szó szerint szeretném felolvasni, mert nagyon elgondolkodható idézet. Figyelemre méltó a szenvedély keletkezése. Mindig olyan embereknél lép fel, akik valamiféleképpen vagy valamiképpen elhagyatottnak vélik magukat, és ezért támaszt keresnek. A szenvedély tehát kifejezője a belső félelemnek, és egyben a hiányzó elrejtettségi érzést igyekszik pótolni. Félelem, elrejtettségérzés, elhagyatottság, támaszkeresés. Ez a közös általában szenvedélybetegeknél. És most sorol egy pár példát. Az a gyermek, aki túl kevés gyöngétséget érez, az ujját szopja, vagy nemi szerveivel játszogat. A bizonytalan iskolás gyermek kisebbségi érzésével és bűntudatával a körmeit harabdálja. A szégyenlős kamasz beleesik az önkielégítés szenvedélyébe. A leány első szerelmi bánata után ráveti magát az édességre. A dologtalan katona, a rakparton áldogáló munkanélküli, a váróteremben üldögélő menekült cigarettával és kártyával némítja el otthontalansági érzését. A gondokkal és adósságokkal teli férfi az alkohol után nyúl. Az a sok ember, akit egyhangú élete majdnem kétségbe ejt, a moziban reméli megtalálni kielégülését. Az érzelmileg gátlásosak feloldatlan feszültségei pedig a krémikben keresnek levezetést. Itt felsorolt a szerző egy jó pár függésformát, amit én is próbáltam említeni. Elsősorban itt szerfüggésekről és egy-két viselkedési függésről szólt, de látható, hogy tényleg sokszor azonos a gyökér, legalábbis a szerző ezt mondja, és én is egyetértek ezzel a kijelentéssel. Jöjjön egy másik sokat mondó gondolat egy keresztény pszichológus tollából, így ír. Ha beismernénk, hogy tehetetlenek vagyunk bensünkkel szemben, önelégültségünkre halálos csapást mérnénk. Ezért tűnik életbevágónak, hogy elutasítsuk a lelkünkben levő riasztó valóságot. Ostoba dolognak tűnik vállalni a szenvedést, amikor visszautasítással akár el is kerülhetjük. Fájdalom és nehéz dolog szembenézni azokkal az érzelmi zavarokkal, amiket a világban magunkkal viszünk. Ezeket könnyebb letagadni, könnyen fájdalomcsillapítókat használni, mint szembenézni akár riasztó valósággal is, és megkeresni a megoldást. Vagy kimondani ezt, hogy nekem nem megy, és segítséget kérek. Úgy van ez, van egy példa, amit rendszeresen el szoktam mondani, mint a fogfájás. Amikor fáj a fogunk, ugye mit teszünk első körben? Ki az, aki rögtön a fogorvoshoz rohan? Azt mondom, hogy kevesen vannak így a jelenlévők közül. Van, aki igen, én sajnos nem így vagyok, épp egy törött fogammal 3/4 éve várakozom, hogy elmennek az orvoshoz. Na, szerencsére még nem fáj, úgyhogy ezért nem erőltetem. De hogyha fáj valakinek a foga, és nyilván fél szembenézni azzal, hogy elmenni, gyökérkezelni, kihúzatni, fúrni, faragni, stb., akkor mit tesz? Bekap egy fájdalomcsillapítót, lidokainnal lefújja, aztán megy tovább. Látszólag minden rendben van, de a fog beteg maradt. Rövid távon meg lehet oldani fájdalomcsillapítókkal a problémát, de hogyha valaki hosszan így éli az életét, akkor ez a fog teljesen tönkre megy, egy gennyes kuc kialakul, ráúszódik az agyára, szívére, bár te bele is lehet halni egy fogfájásba, nem is gondolnánk. Ami nyilván a nehezebb dolog, azt mondom, hogy jó, elmegyek az orvoshoz, és vállalom a fájdalmat, ami rövid távon nyilván keserűbb következményekkel jár, de hosszú távon mindenképp megéri. Na, így vagyunk mi is a szenvedélyeinkkel, azért mondtam el a példát. Könnyebb, hogy is mondom, letagadni a riasztó valóságot, hogy ír a Lawrence Krebb, mint vállalni a szenvedést. És még egy idézet, egy utolsó idézet, Levendel László vetette papírra, ő a hazai alkoholellátásban egy elég jelentős szakember, itt Budapesten élt és tevékenykedett. A következő kijelentést tette, egészen pontosan idézem, mert nem jól írtam föl, az alkohol az alkoholizmusnak nélkülözhetetlen kelléke, de nem oka. Ezt kimondhatom másképp is. A tévé a tévéfüggőnek egy elengedhetetlen kellék, de nem ok. Az édességfüggőnek egy elengedhetetlen kellék, de nem ok. És ez a probléma nagyon sok szenvedélybeteg ellátással is foglalkozó emberekkel, vagy akár pszichiátriákon is. Mit tesz az orvos? Ez a problémád, adok rá egy gyógyszert. És ez a probléma sokszor nagyon, nagyon gyakran előfordul például különböző keresztény szemléletű rehabilitációs intézményekben is. Jézus Krisztus majd megszabadít az alkohol utáni vágyattól. És az ember meg is szabadul, csak aztán nem tudod szembenézni azzal, hogy milyen mélyebb problémák vannak az életében. És ha valaki csak a kellékeket veszi el az életünkből, de az okok nem szűnnek meg, ott maradnak az érzelmi zavarok, akkor előbb-utóbb keresünk majd valami más tárgyat, amivel tudjuk tompítani az elviselhetetlen fájdalmakat az életünkben. Megfigyelhető például, hogy amikor valaki leáll az alkoholról, rászokik a cigarettára, vagy háromszor annyit fog kávézni, vagy rákattan a tévére. Ez a családomban megfigyelhető több helyen is. Tehát kell egy másik függési forma. Ha csak a kellékek tűnnek el, de az okok nem oldódnak meg az életben, akkor nem gyógyulunk, akkor betegek maradunk. Itt látható az a bizonyos grafikon a balsó sorban, hogy hogyan alakul ki a függés egy függő személynél. Tanulja a hangulati változást, keresi, elfoglalja magát a dolgokat, tehát belemélyed, és már ahhoz kell a szer, hogy élni tudjon. Aki a szenvedélybeteg mellett él, elsődleges társfüggő, házastárs, szülő, barát, az tanul alkalmazkodni először. Észrevesz, hogy valami nem stimmel a másikkal. Aztán keresi a kontrollt, próbálja a másikat megváltoztatni. Mindent lefoglal a probléma az életében, és végül szétesik a személyisége. És ő is valahogy próbálja oldani a sok-sok érzelmi zavart, ami kialakul az életében. Ami a legszomorúbb, az a másodlagos társfüggőnek a sorsa, az a gyermek, aki ilyen körülmények között kell, hogy felnövekedjék. Tanul alkalmazkodni. Az első pontot érdemes elolvasni. Egy kisgyermek, amikor csak problémákat szemlél az életben, a szülei életében, mit tesz? Ez egy megdöbbentő folyamat. Ha olyan problémákat lát, amit nem tud megoldani, vagy a szülei nem tudják megoldani, előbb-utóbb önmagát fogja vádolni. És ennek van egy lelki törvényszerűsége. Ezt nem is a saját szavaimmal szeretném idézni, hanem a Mégező szülők című könyvből olvasok fel pár mondatot. A mérgező szülők, gyerekei hol tudatosan, hol tudattalanul önmagukat hibáztatják, azért, mert a szüleik bántották őket. Egy védtelen, rászoruló gyermek számára elviselhetőbb a bűntudat érzése, mert valami rosszat tett, amivel kiérdemelte apja haragját, mint hogy elfogadja a rémisztő tényt, hogy apában, a védelmezőben nem lehet megbízni. Az lelki törvényszerűség. Könnyebb magamat hibáztatni, vagy könnyebb egy kicsit magát hibáztatni, mint kimondani azt, hogy a szülő nem értékes, vagy a szülő nem támasz az életében. Nyilván egy kisgyermek nem is tud ilyet tenni. És elkezd úgy érezni, hogy valami az ő hibája is lehet. Elkezdi magát vádolni. És igyekszik kompenzálni, ez a második pont. Az ilyen családban felnővek a gyermek valahogy próbálja oldani az otthoni feszültségeket, vagy ha nem is próbálja oldani, akkor meglátszik rajta. Például, szerintem egy pár dologot, például ő lesz a hős. Úgy próbál oldani otthon problémákat, hogy a legjobban teljesít. Hogy ellensúlyoz az otthoni dolgokat. Például a legjobban tanul, a legjobb sportoló, vagy a legjobb eredményeket ír el itt, vagy ott, vagy amott. Vagy például tipikusan deviáns magatartása van. Ő a fekete bárány, ő az, akin tényleg látszik, hogy otthon gondok vannak, verekszik, nem tud beilleszkedni. Folyamatosan problémák vannak vele az iskolában. Vagy magányos farkas, elvonul kis nyúlként, nem tud beilleszkedni, beépülni egy osztályközösségben. Vagy bohóckodik, mint én is tettem például. Úgy próbálja oldani a feszültségeket, hogy felvesz egy ilyen infantilis magatartással, mert hogy oldja az otthoni feszültségeket, problémákat. Persze nem tudja, de ez egy jó állarcként az életében működik később is. Persze ahogy a gyermek növekszik fel, a fájdalom egy idő után minden erősebb lesz, és elmagányosodik, és elkezd valamilyen szert használni, vagy valamilyen függési formát használni. Tehát ezek a szomorú folyamatok, amik lezajlódnak egy szenvedélybetegben, egy társfüggőben, vagy egy gyermekben, aki egy ilyen háttérből érkezik és nő fel. Felmerült egy kérdés, amit fel is teszek. Minden ember függő? Kimondhatjuk? Én most megint idézek, és egy olyan könyvből, amit szeretnék ajánlani, Gerald Mayne-nek a Függőség és Kegyelem című könyvét, ez itt kapható több keresztény könyvesboltban is, a harmad kiadó adta ki. Így ír Gerald Mayne a könyvében. Tehát felveti, hogy a teljes addikciónak van pszichológiai, neurológiai és lelki dinamikája, ami minden ember életében megfigyelhető. És így ír, ugyanazok a folyamatok, melyekre az alkohol vagy drogfüggőség kialakulását vissza lehet vezetni, felelősek a munkától, a kapcsolatoktól, a hatalomtól, a hangulatoktól, a fantáziáktól és egy végtelen sor más dologtól való függőségért. Minden ember függő, mondja Gerald Mayne. Az alkohol és a drogfüggőség tragikusabb és nyilvánvalóbb a többinél, de élni annyit jelent, mint függőnek lenni, mondja, és élni és függőnek lenni azt jelenti, hogy szükségünk van kegyelemre. Kell. Egyedül nem tudjuk megoldani az életünk problémáit. Ugye fel is veti az, hogy az alkohol és drogfüggés sokkal tragikusabb, mert látványosabban öl. Rögtön látja a külvilág is. És akkor meg is veti, el is ítéli az alkoholfüggőt, a drogfüggőt. Miközben maga is lehet, hogy legalább 3-4 függésnek a rabja. Hazamegy és kényszeresen eszik, aztán beül a tévé elé és nézi, azzal kell, azzal fekszik, aztán leül a számítógép elé és órákat néz, vagy tölt le szexuális anyagokat, vagy egyszerűen egy kényszeres segítésben éli az életét. Ugyanaz a háttere, ugyanolyan függés forma és ugyanolyan beteg személyiség húzódik meg emögött is, mint egy alkoholbeteg személyiség mögött. Szükség van a segítségre, szükség van a mélybenézésre, az érzelmi zavarainknak a feloldására, a megvizsgálására. Enélkül nem fogunk tudni egészséges kapcsolatokat kialakítani. Mindig azt szoktam mondani, hogy itt vagyok én, 2 éve nősültem, de ahogy elnézem magamat és a feleségemet és a hátterünket, tulajdonképpen arra van ítélve a kapcsolatunk, hogy jól tönkretegyük egymást. Mert én jövök egy olyan háttérben, hogy a szüleim alkoholbetegek, egyéb problémák voltak az életünkben, én perfekcionista vagyok, tévéfüggő vagyok, társfüggő vagyok, nagyon sok probléma fakad ebből. Ő pedig hát egy elég szinte romboló háttérből elváltak a szülei, egy alkoholbeteg mostohanyja volt, és lehetne sorolni, mennyi romboló probléma volt az életében. És ennek tapasztalom a megnyilvánulási formáit a hétköznapokon. Hogy azért teszem ezt, mert. Vagy ő azért teszi ezt, mert. És tényleg fontos szembenézni ezek az érzelmi zavarokkal, mert ha nem tesszük, akkor a kapcsolataink betegek lesznek, vagy mi is betegek vagyunk. és minden inkább gyógyulunk, minden inkább egészségesek vagyunk, annál inkább tudunk egészséges kapcsolatokat kialakítani. Ugye úgy szólt az igevers, amit idéztem, hogy minden fejbeteg és minden szív erőtelen. És szükség van, én kimerem mondani ezt bátran, tapasztalom is, a gyógyulást is, hála Istennek, hogy szükség van segítségre. Szükség van egy emberi közösségre, ahol fel tudom vállalni magamat. Én is, mióta szembenéztem a saját függéseimmel, azóta nem szégyellem kimondani azt, hogy én ilyen és ilyen és ilyen függő vagyok. Mert tudom, hogy az összes jelenlévőnek van valamilyen függése. Ami igenis megkötözi őt, és ami igenis fájdalomcsillapítóként hat, ha csak alkalmanként is. És szükség van rá, sokszor a túlélés adja a fájdalomcsillapításához.